Mennyire kell? Hátadunk neked a tanításod, hogy te vagy az igazából, aki minket tanítasz, és a te szelleme vezet minket, amely megtanít minden igazságot. Köszönjük mennyire kell a te vezetésedet, és most is ezt kérjük, hogy vezess minket, te irányíts ezt a mai alkalmat. Jézus nevében uram, ámen. Kicsit elővezetem a témát az eddigi gondolkodásainktól. Ugye beszéltünk arról, hogy mi az a fontos az életünkben, hogyan tudjuk megőrizni a lelki békénket, a lelki erőnket, a belső emberünknek a szilárdságát. Ugye nem tudom, mennyire emlékeztek rá, három olyan nagyon fontos üzenet volt a néhány héttel ezelőtti gondolkodásunkban, ami a lelki békénk, a lelki emberünk és a lelki erőnknek a megőrzésére szolgál, amire nagy szükség van ezekben az időkben. Az első dolog, és ezt azóta nagyon sokat gyakoroltam, és erről szeretnék egy picit beszélni, utána majd áttérünk a mai aktuális témánkra, ami arról szólt, hogy nagyon fontos, és ez rajtunk múlik, hogy mi az, amit beengedünk, mi az a gondolat, és mi az a szellemi irány, amit beengedünk a mi belső emberünkbe, és mi az, amit visszautasítunk. Ezt ugye két szinten működik az ember életében, és ezt én amikor így felfedezem, és mindig igyekszem olyan dolgokról beszélni nektek, amit igyekszem utána át is élni, meg gyakorolni is. Ugye ennek két síkja van, két szintje van. Az egyik szint a nappali szint, amikor az ember viszonylag jól tudja a tudatát irányítani, és tudatosan cselekszünk. De van egy olyan időszak, ami nem így van, ez amikor elalszunk, meg amikor alszunk. És mind a kettő nagyon fontos, és én is sok gondommal volt, és sokat szenvedtem azzal, hogy nappal még viszonylag igyekeztem tudatos lenni, igyekszem naponta reggel meg este is mindig imádkozni, most már ez egy sok-sok éve nagyon-nagyon erős szokásom, hogy nincs olyan nap, hogy nem keljek fel úgy, és ne aludjak el úgy, hogy ne imádkozzam, és valamilyen módon napközben is természetesen. Ez viszonylag működik, de nagyon védtelenek vagyunk éjszaka. És ezt nagyon sok embertől hallottam panaszként, itt többetekkel beszéltem, és sokan szenvedtek, meg én is, nekem is voltak olyan időszakaim, meg vannak olyan időszakaim, amikor nagyon nehezen alszom el. Ez nyilván összefügg az életmódváltásunkkal is, hogy kevesebbet mozgunk, nem vagyunk társaságban, nem vagyunk friss levegőben, nyilván van egy fizikai része is, de van ennek egy szellemi része is. És én nem tudom, hogy vettek erről, már többször beszéltem nektek, hagyosszor lesz meg veletek. Ilyen nappal előzmény után mégis sokszor van ilyen, amikor elalszom, és amikor elalszom, akkor és van egy ilyen határ, erről már sokat beszéltem, ez nekem mindig egy nagyon érdekes, rejtélyes időszak, amikor az ember az ébrenlétben átmegy az elalvás időszakába. Ez ilyen egészen homályos mesdje, amikor még valamennyire tudatunknál vagyunk, úgymond, meg irányítjuk a dolgainkat, a gondolatainkat, de van, amikor valamit már nem. És utána átmegyünk az álomba, és ott átestünk egy másik dimenzió. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Sokszor vannak olyan érzéseim, amikor így átmegyek ebben az egyik világból a másik világba, hogy van, amikor nyugodt érzéssel tud az ember elmenni, de nagyon sokszor az emberben egy nagyon nagy frusztráltság vagy félelem. Talán ez a legjobb kérdés, félelem van benne, és az a legrosszabb, nem tudom, ismeritek ezt az érzést, egy párszor megtapasztaltam, és elkezdtem nagyon erősen vizsgálni ezt, és küzdeni ezzel, hogy lehet ezen változtatni, ha már itt a lelki egészségünkről volt szó, hogy hogyan lehet az ellen küzdeni, hogy van egy olyan érzés, hogy félek attól, hogy elaludjak. Mert hogyha elalszom, akkor valami rossz dolog fog történni, és nem tudom, hogy miért, nem is tudom megfogalmazni, és nagyon sokszor arra ébredek fel, szabadosztal meg veletek, ez talán más is érint, hogy azért nem tudok elaludni, mert félek attól, hogy elalszom, valami baj lesz. És akkor állandóan, amikor végre eljutok oda, hogy már aludnék, akkor hirtelen feljadok, és valamikor egyszer el kell fél órát el kell mennem sétálni, meg kell egy pohár vizet, vagy bármi van, azért, hogy elmúljon. Mert ez olyan hatással van rám, hogyha most rögtön megint visszaholnék, akkor megint ugye megesnék vissza, és akkor megint előjön ez. És akkor nagyon sokat imádkoztam ezért, hogy hogyan lehetséges ez, és voltak egészen konkrét dolgok is, az utóbbi két-három hónapnak az élményeit mondom el, ami hiszem azt, hogy ez van, ami ebből természetes, de van, ami ebből természetfölötti. Az Imrével erről beszéltünk itt reggel, amikor vártunk beleteket, hogy nagyon fontos, hogy arról beszéljünk, meg arról gondolkodjunk, hogy valamilyen módon hogyan tudjuk megélni ezt a természetfölötti életünket, a természetfölötti világgal való kapcsolatunkat, és Istent hogyan tudjuk megtapasztalni. És ilyenkor persze, ha biztos ismertek ezt az érdeket, amikor valaki ezen a határmesdjén van, az elalvás és az ébrenlét határmesdjén van, akkor nagyon nehéz tudatos dolgokat tenni. Ilyenkor azt mondja, hogy elkezdek imádkozni, és nagyon sokszor nagyon nehéz imádkozni. Ilyenkor a nyelveken való imádkozásnak az óriási, ha valakinek megvan az ajándék, ez nagyon nagy segítség, mert nyelveken mindig tudunk imádkozni. Megfigyeltem, hogy ebben az állapotban volt olyan, és biztos, hogy ti is értetek már ilyet, hogy próbáltam imádkozni, és nem sikerült, mert olyan erők vannak, amit megakadályozzák. Nyelveken gyönyörűen lehet ilyenkor imádkozni, és nagyon-nagyon hatékony. És nagyon-nagyon sajnálom azokat, akik ezt az ajándékot nem fogadják el, mert ez egy óriási lehetőség. És így volt ez akkor is, amikor hasonló módon éreztem egy ilyen furcsa helyzetet, furcsa szituációt. És akkor elkezdtem nagyon erősen imádkozni azért, hogy Isten védjen meg attól, ami nem a Szent Szellemtől van. Ugye erről beszélgettünk egy pár héttel ezelőtt, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az elménket mikor minek nyitjuk meg. Nappal ez nagyjából működik, és hogy kérem Istennek a védelmét, és azóta rendszeresen teszem ezt, és el kell mondjam nektek, hogy ez nagyon-nagyon sokat segített nekem, hogy szeretném ezt nektek átadni, hogy ebben a helyzetben, mikor mielőtt elaludtok, vagy ebben a határmezőben vagy, kérjétek Istentől egy védelmet, mint egy gömbet zárjon be benneteket, hogy minden, ami nem az Istentől van, az ne tudjon téged, ne tudjon áthatolni, mert hiszem, hogy nagyon nagy erős szellemi támadásra tudnak jönni, és nagyon sok alvászavarnak, és nagyon sok ilyen zavarnak, és nagyon sok ilyen félelemnek. Ez a forrása, hogy az ördög próbálja az rabló, gyilkó, embergyilkos kezdettől fogva, hogy ezt mondja róla Jézus, és próbálja venni a nyugalmunkat, próbálja venni a pihenésünket, és olyan dolgokat hoz fel, amik egyébként elvileg megtörténnek, ugye a félelemnek az a lényege sokszor, hogy olyan dolgoktól félünk, hogy ha ez mind megtörténne, de hál' Istennek ennek a 90%-a nem történik meg. És én is rajta kaptam itt az ördögöt, kell, hogy mondjam, olyan várásokkal hozott elém, amik egyébként, ha logikusan gondolkozunk, akkor nagyon-nagyon reálisnak tűntek, amikor a nagy félelem jött rám, és nem mondok konkrét példákat, mert szerintem ez a fontos. És utána, amikor megtörténtek ezek néhány nap múlva, kiderült, hogy abszolút nem is erről volt szó, és nem is volt jogos ez a félelem. Tehát egyszerűen rajta lehet fogni, hogy mi az, ami nem az Istentől van, mert ez biztos, hogy nem az Istentől van. És egy ilyen imát javaslok nektek és mindenkinek, hogy mielőtt elhoztok, nagyon erőteljesen imádkozzatok azért, hogy Isten adjon nektek egy védelmet, egy burkot, mint egy gömböt, hogy minden, ami nem az Istentől van, az egyszerűen nem tudjon ezen láthatóan. És kifejezés volt olyan, az utóbbi néhány napban volt ilyen, az utóbbi fél évben nem tudtam nagyon jól aludni, mint amikor ezt imádkoztam. De nem sikerült elsőre, ezt is elmondjam nektek. Tehát ez gyakorolni kell. Gyakorolni kell, valamikor negyed-ötöt szélre, de egyre többet sikerül nektek. Ugye tudom, hogy ti is szenvedtek ezzel, ezért javaslom ezt nektek, aki hívő, aki Istennek a megváltott embere, hiszem, hogy el is van lehetőségünk, és biztatlak benneteket ezzel. És ugye előjön ezzel kapcsán sok minden. Tehát arról beszéltünk néhány hete, hogy a lelki egészségünk megőrzésének egy nagyon fontos része, hogy mit engedünk be a gondolatokból, milyen gondolatok azok, amiket befogadunk, és mi az, amit nem fogadunk. Ez a teljes egészében rajtunk múlik, mondom, ezzel a kiegészítéssel bizonyos értelemben még az éjszakát is le tudjuk fedni. Ez manapság borzasztó fontos, mert rengeteg olyan negatív hír, információ jön a hírforrásokból és mindenféle más irányból, ami az embereknek a nyugalmát megzavarja, a lelki békéjét megzavarja. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy kikapcsoljuk munkat. Én nagyon sokszor beszéltem, de ez ismételten nagyon-nagyon fontos. Ugye a második volt, amiről beszéltünk, ami a lelki békénk megőrzésének és a lelki egészségünk fenntartásának egy fontos része, nem tudom, mennyire emlékeztek rá, hogy igenis a gondviselésben legyen meg egy nagyon-nagyon erős bizalmunk. Hogy Isten gondviselése velünk van. És ezt nagyon sokszor megtapasztalhattuk, és akinek hosszabb hívő élete van, az mindenki tud erről példákat mondani, és én is nagyon sok ilyen példát tudnék mondani, amikor valóban megtapasztalom azt, hogy olyan helyzetbe kerülök, amikor úgy érzem, hogy hú, nagyon lehetett, és érzem, hogy Isten megsegített. Isten velük van, nagyon sok ilyen helyzet van. Nyilván ez, ahogy Emil is beszélt az előbb, egy megfelelő imádság és előkészítés előtt van, és kifejezetten lehet érezni ezeket az erőket, amit megvédenek minket. És ez nagyon-nagyon fontos, mert ez is egy olyan belső stabilitást ad, ami nagyon szükséges, mindjárt fogok erről beszélni, ez csak egy bevezető gondolatok még mindig, ami ma szeretnék beszélni. És ugye a harmadik pedig az volt a lelki békénk, lelki egészségünk megőrzése érdekében, hogy igenis legyen egy egészséges reménységünk abban, hogy a világ mi Istennek a kontrollja alatt van, és az Isten terv szerint halad. Ez a mai időkben különösen fontos, mert nagyon-nagyon sok ember nem látja, nem érzi ezt, de ez a reménység, ez egy nagyon-nagyon fontos. És ez a reménység kapcsolódik ahhoz a naphoz, és akkor most végre odajutok, amiről szerettem még beszélni. Ugye az advent második vasárnapját ünnepeljük, és ugye az advent sok ember nem is tudja, hogy mit jelent, meg hogy jön ez az egész el, és itt szeretném az advent két fontos dolgot beszélni. Ugye az adventus domini latin kifejezőből számozik, ez pedig az Úrnak az eljövetele. Eljövetelt jelent igazából az advent. És ugye kétféle eljövetelről beszélünk, egyrészt ugye a karácsony, amikor Krisztus belépett ebbe a világba, és a másik eljövetel, amiről most mindenkek közül szeretnék beszélni, mikor várjuk Krisztus második eljövetelét. És ugye pontosan ehhez kapcsolódik ez a harmadik reménységünk, tehát ugye reménységünk van abban, hogy ennek a világnak igenis lesz egy pozitív végkifejlete. És bármennyire is sokan félnek a jelenések könyvétől, mert hogy az milyen félelmetes és mennyire nem értjük, a jelenések könyve az utolsó része, a 19, 20, 21, 22, én úgy gondolom, nagyon-nagyon, hogy is mondjam, erős reménységet ad az embereknek. Az más kérdés, hogy ezt a történelem során nagyon-nagyon sokan, nagyon sokféleképpen értelmezték, és ma is van a köztudatban egy olyan értelmezés, ami megzavarja az emberek reménységét, de én mindenkinek azt javaslom, hogy minden tanulmányát és eddigi elő gyakorlatát tegye félre, és egyszerűen józan balaszti észre olvassa ezt el, hogy miről beszél, én úgy gondolom, hogy igenis a jelenések könyvében nagyon-nagyon sok viasz és nagyon-nagyon sok reménység van ezekben az időkben. Most nagyon nem mennék bele ennek a különféle értelmezéseibe, mert rengeteg értelmezés van. Én igyekszem ezt a bibliai egyszerűségében és igazságában értelmezni. Ugye ha adventről beszélünk, és valamilyen módon az advent mindenképpen egy örömteli ünnep, és én meg kell mondjam, hogy én nagyon szeretem ezt az időszakot, amikor a karácsonyt ünnepeljük, erről már többször beszéltünk, hogy mindenféle támadások vannak a karácsony ellen és mindenféle más ellen is. Egy időben én is a karácsonyra kapcsolatban mindenféle tanítások megzavartak, de most már nagyon-nagyon szívemben helyreállt, és én úgy gondolom, hogy Krisztus mikor született, azon nem foglalkozunk. Mi most ünnepeljük Krisztus születését, ugye itt mindenféle tanítások vannak, hogy ekkor született, akkor született, nincs jelentősége, mert valamikor megszületett. A Bibliában egyébként a dátumok eléggé, hogy is mondjam, nem rögzítettek, tehát nagyon-nagyon az, hogy Krisztus mikor született, ugye nagyon sokféle értelmezés van, itt is tág intervallum legalább 3-4-5-7 évben van, de ez mind. Pontosan a Biblia nyilván azért nem adja meg ezt nagyon exaktan, mert megadhatná, mert nincs jelentősége. Egynek van jelentősége, igenis megtörtént, történelmi tény, az első eljövetel megtörtént. Krisztus belépett, Isten belépett a világunkba, és ember formában közénk jött, és igazából ez az első adventnek a nagy ünnepe, aminek most van az előkészülete, és szerintem nagyon jót tesz az embereknek, és nagyon jó ez az ünnep, én leginkább megszerettem, jó ez az ünnep, amikor igenis tudatosan készülődünk, várunk arra, hogy megünnepeljük a 24-ét, megünnepeljük karácsonyt, megünnepeljük a Szentestét, és én úgy gondolom, hogy ez igenis védenünk kell ezt az ünnepet, ezt az eljövetel ünnepét, de ugyanakkor, és akkor én egy picit most ezt kitárgítanám, és kapcsolódik az eddigi gondolatkörhöz, hogy beszéljünk a pozitív értelemben, és most mindenképpen az az én célom, és remélem, hogy sikerül is, hogy pozitív értelemben beszéljünk Krisztusnak a második eljöveteléről. Mert ugye Krisztus második eljövetelé, minden az van a képben, és ennek is megvan a történelmi okai, és ebben szinte nem mennék bele, de tudnék erről gondolmazatosan beszélni, hogy Krisztus második eljövetelé az micsoda borzalmak előzik meg, és micsoda szörnyű dolgok vannak. Ugye maga a jelenések könyvében valóban sok olyan dolog van, ami ezzel kapcsolatos. De én most a jelenések az utolsó részét, a 19-22-es része szeretnék koncentrálni, és szeretném felolvasni az ehhez kapcsolódó Dániel könyvét is. Mindjárt előveszik az írást. És az egész gondolatkör ahhoz jön a Lukás 18.8-ban, amit olvasunk, hogy de amikor eljön az ember fia, talál-e még hitet a Földön? Ugye az, hogy az emberfia a négy evangéliumban az emberfiát 70-szer olvashatjuk. 70-szer. Ugye Jézus leginkább magát, mint emberfia így definiálta. És ugye ennek az értelmezése körül is nagyon sok zavar van különféle írásokban, de alapvetően itt is a zsidó gyakorlatot kell alapvetően venni. Ha egy zsidó gyereknek az emberfiáról beszélek, akkor rögtön Dániel könyvéhez köti. És ezért most elő is veszünk Dániel könyvét, és ha már itt Adventről beszélünk, javaslom nektek, hogy ezt olvassátok el, mert a Dániel könyvének a 7. fejezetében benne van az első advent és meg a második advent is. Ugye Krisztusnak a megszületése, ugye ez kb. A 500 évvel a Krisztus születése előtt, nagyságrendileg, most nem menjünk bele a részletekbe, amikor a Dániel könyvében íródott, és benne van az első eljövetel is, és a második eljövetel is. Én most ebből a 13. részt fogom felolvasni. Ugye Dánielnek egy éjszakai látomásáról van szó, és most az egésznek a kontextusát majd olvassátok el, nagyon izgalmas egyébként a Dániel könyve, és az egész 7. könyvet érdemes lenne felolvasni, most nem fogjuk megtenni, mert ez túl hosszú lenne. Ugye a 7. könyve a világbirodalmak bukásáról szól, aminek most éppen a tanúi vagyunk, és egy birodalom dől össze, és valami fog helyette épülni, de most ebben részben nem megyek bele, olvasnátok el, nagyon érdekes ez a könyv. Nem kell túl dimenzionálni, szerintem itt is a józan paraszti észre, ha elolvasnátok, nagyon sokat fog üzenni a könyv magába is. A 13-as, tehát Dániel 7. könyvnek 13. része így kezdődik. Láttam az éjszakai látomásomban. Jön valaki az ég felhőin, aki ember fiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje, hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon világos, hogy miről van itt szó. Krisztusnak a második eljöveteléről van szó ebben a fejezetben, és akkor ehhez olvassuk el a Jelenések könyvének ide vonatkozó részét, amin az előbb beszéltem, hogy a Jelenések könyvét nem szabad megijedni, sőt, én úgy gondolom, hogy a óriási vigasztalás van ebben a könyvben, csak meg kell megfelelő módon érteni. Ugye a Jelenések 19-ből olvassuk most a 19-11-es részét, ami úgy gondolom, hogy nagyon erősen párhuzamban Dánielnek az előző látomásomása, ami így szól. És látta a mennyírt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak a neve hű és igaz. Mert igazságosan ítélés harcol, szeme tűz lángja, és fejön sokágú korona, és ráírva egy név, melyet senki sem tud rajta kívül. Vérbe mártott ruhába volt öltözve, ez a név adatott neki, az Isten igéje, hogy kiről van szó, ugye ez nem nehéz megfejteni. Én annyiféleképpen értelmeztek ezt a részt, de szerintem, hogy ezt valaki elolvassa, akkor ez nagyon egyértelmű. A mennyi seregek követték őt, fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsóval öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasveszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni mindenható Isten búsult haragjának a borsajtóját. Ruhájára és derekára ezen név van írva, királyok királya és urak ura. Miről van itt szó? Krisztus második eljöveteléről. Érzitek a párhuzamot a kettővel? Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy amikor adventről beszélünk, és ünnepeljük az adventet, két adventet ünnepelünk mindig, Krisztusnak az első eljövetelét és a második eljövetelét. Ugye az első eljövetele az viszonylag exaktabb, nagyobb egyetértés van. Sajnos az egyházban a második eljövetele rengetegféle értelmezés van, ez biztos ki is tudjátok. Én most nagyon sokat olvasom ezt az irodalmat, az utóbbi fél évben rengeteg könyvet és anyagot olvastam ezzel kapcsolatban, és próbálom ezeket csak azért megismerni, hogy amikor valakivel beszélek, akkor tudjam, hogy ő valószínűleg milyen hatása alatt van. Ahányféle egyház, minden egyháznak van tanítása alatt, és ezek általában különböző. Én úgy gondolom, hogy mégis van egy bibliai kép, van egy bibliai irány, és ehhez kell ragaszkodni. Tehát az adventnek az ünnepében mindig tudnunk kell, mindig látnunk kell és ismernünk kell az első adventet is, az első eljövetelt, az advent eljövetelt jelent, és a második eljövetelt is. És a második eljövetelnek, ugye itt a 19. könyvtől kezdődik, és utána ugye olvashatjuk a jelenés a 20. könyvében Krisztusnak az 1000 éves uralkodása, amikor megint egy óriási értelmezésben és zűrzavar van az egyházon belül, és ebben nem szeretnék belemenni. Én most kifejezetten az adventre szeretnék koncentrálni, és utána olvashatjuk a 21. fejezetben, a jelenés a 21. könyvben az új ég és az új föld. És igazából ez ami nagy reménységünk, ide szerettem volna kirukadni, hogy a jelenések könyve a remény könyve, a óriási reménynek a könyve, mert ugye a Biblia első könyve a világ teremtésével kezdődik, és az utolsó könyve a jelenések könyve a világ az újra teremtésével zárul, és nagyon-nagyon fontos, hogy amikor a hívők, amikor valamiben reménykedhetünk, és ma ugye nem mondjuk ezt, hogy a remény napja van, hiszen az adventnél, amikor gyújtjuk a gyertyákat, akkor mindig a hitbe, a reményre, a szeretetre és minden másra gondolunk, és nagyon-nagyon fontos a remény, és a mai időkben én gondolom minden fölött, tehát nyilván az összes a szeretet és a hit is borzasztó fontos, de a remény most kiemolvasolódik. Az emberek annyira reménytelenné váltak és reményvesztetté váltak, és ebből alakul ki a depresszió, az elvetettség és a céltalanság, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy legyen a reményünk, és a reményünknek ez a végcélja. Jelenések 21. Új ég és új föld. Mikor egy olyan világot teremt az Isten, azok mindazokkal, akiket Isten meghív, hogy vele éljenek az örökké valóságban, ahol nincs igazságtalanság, mert ebben a világban bizony nagyon-nagyon sok igazságtalanságban találunk, nincs elnyomás is, nagyon sok minden, nincs halál, nincs sírás és nincs könyv. Tehát egy olyan világról ír, én úgy gondolom, hogy ha ezt elolvassuk, és ezt valóban nem kell túl jelképesen értelmezni. Ezek a részek az új ég és az új föld szerintem annyira egyértelműen le vannak írva, ezt javaslatok, hogy olvassátok el. Érdemes elolvasni, ahogy az előbb beszéltünk, a Dániel 7-es könyvét kompletten, csak azért, hogy a adventről legyen fogalmunk, és én azt mondom, hogy szerintem a 19-es, akár a 19-es jelenések 19-től a 22-ig elolvasni, azért, hogy a világ ugyan nagy megrázkodáson megy végig ma is, és lesz is, de egy pozitív végkifejlet felé megy. Sajnos nem mindenkinek, ugye ezt hozzá kell tenni, mert ugye a Biblia nem azt tanítja, hogy mindenki az örökké valóság, az új világban lesz, hanem ugye az első feltámadásban feltámadnak a Krisztusnak a úgynevezett szentjei, vagy a Krisztusnak a követői, és ami szintén nagyon fontos, és erről megint beszéltünk az elmúlt hetekben, hogy a Krisztus második eljöveteléért talán azért esik kevesebb szó, mint az elsőről, mert nagyon-nagyon sok értelmezés van, és nagyon sokan a Krisztus második eljöveteléhez a világ végét kötik. Tehát ha valakinek elmondod, akinek viszonylag felszínes ismeretben a Bibliáról, és a Krisztus második eljöveteléhez hallott, akkor is azt fogja, és nagyon fontos lett is megérteni, hogy itt a világnak a vége, azt jelenti, hogy ennek a világkorszaknak a vége. Tehát nem azt jelenti, hogy minden elmúlik és mindennek vége lesz, mert az emberek döntő részének ez a hamis képe van a Krisztus második eljövetelével, hanem ennek a világkorszaknak a vége lesz. Na most, ha őszintén megkérdezek benneteket, nagyon bánnátok, ha ennek a világkorszaknak vége lenne? Ugye? Mindenki azt mondja, hogy nem. Tehát az, hogy ennek a világkorszaknak vége lesz, és elindul egy új világkorszak, egy új éggel és új földdel, amiben az Isten és az ember együtt él, ugyanúgy, mint ahogy a teremtésben volt, ez kell, hogy a hívő embernek a legnagyobb reménysége legyen. És persze mindenki erre törekszik, és ugye erről szól az egész üdvösségtörténet, hogy bekerüljön ebben a körben, mert hogyha elolvassuk a jelenések könyvét, az előző részét is, akkor bizony abban nagyon-nagyon világosan kiderül, és a Biblia egészéből kiderül, hogy Isten megválogatja azokat, hogy kikkel lesz az örökké valóságban. Egyébként ez egy, én úgy gondolom, egy teljesen logikus és egyértelmű. És az is le van írva a Bibliában, hogy szintén nem mennék vele, mert nem szeretnék erre koncentrálni, hogy kik azok, akik nem valók oda, és soha nem fognak bekerülni az Isten országba. A gyilkosok, paláznák, és így tovább, de most nem menjünk bele, szerintem ezt mindenki ismer. Egy viszonylag rövid gondolattal készültem, és utána szeretném egy kicsit beszélni erről, de még előtte egy gondolat bennem volt, ami úgy éreztem, hogy beszélnünk kell, amellett, hogy úgy gondolom, hogy a mai napnak, a mai vasárnap, advent második vasárnapnak a legfontosabb üzenet az advent, mindkét eljövetellel. Az első eljövetelről nagyon sokat hallottunk, meg nagyon sokat ismerünk, úgyhogy arra most nem szeretnék beszélni. Én szeretném kihangsúlyozni inkább a második eljövetelt, ami ugyanannyira fontos, és ugyanaz az adventhez tartozik. És ha még egy záró gondolatom lehet, akkor erről ugyan már beszéltünk, de szeretném ezt a gondolatot, amit az előbb felolvastam azt az igét, a Lukás 18:8-ból, amit Jézus így mondott, hogy de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a Földön, meg kell mondjam, amikor én először olvastam ezt az igében, 20-30 évvel ezelőtt, akkor azt mondtam, hogy hát uram, hát tele van hívő emberekkel a Föld, milyen sok vallásos ember van, úgymond, milyen sok hívő ember van, és akkor sokáig nem is értettem. Most már egyre jobban megértem, hogy ezt Jézus miért mondta, és csak az elmúlt 20-30 év alatt, csak az elmúlt 10 év alatt, nézzük az elmúlt 10 év alatt, ennek a mondatnak az eleje nagyon kicsúsul, hogy kivilágosodik, mert óriási támadás van a hit ellen, a Biblia hit ellen, mindenféle egyéb dolgokban persze lehet hinni, de a Bibliában hívő emberek ellen nagy támadás van a világ minden részén. Nagyon sok ember hal meg ma is a hitéget a világ sok részén, ezt biztos ti is olvassátok és halljátok. De ez a mondat egyre jobban kiviláglik, úgy itt az emberfiát is definiáltuk, ugye ezt a Dániel 7 alapján kell értenünk, és ez a 70, tehát csak a 4 evangéliumban, számoljátok majd össze, akarjátok az ellenőrizetek, csak a 4 evangéliumban az emberfia, nagy részt Jézus használja ezt, de nem 100%-ban, döntően Jézus magára azt a definíciót használja, hogy jön az emberfia. Itt is ugye Dániel könyvével utal ez a Lukács 18:8. És akkor még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy vajon miért van ez? Miért mondja ezt Jézus, mit gondoltok? Hogy amikor eljön újra az emberfia a második eljövetelében, a második adventben, vajon talál-e még hitet a Földön? Miért mondja ezt? És alapvetően erről már beszéltünk, és ez a mai időkben szintén nagyon aktuális, de valamiért nagyon a szívemben van, hogy újra beszéljünk erről, hogy a félelem és a hit mennyire kizár egymást. Tulajdonképpen azáltal, hogy a világban egy óriási félelemkeltés van jelen pillanatban, van, ahol egyetértünk minnyájatokkal, hogy jelen pillanatban egy óriási félelemben élnek az emberek. Hitetlenek főleg, meg kell mondjam. Én azért látok nagyon pozitív példákat, és tényleg azt látom, hogy a hívők ezt megértik. És ebben a közösségben is én úgy érzem, hogy abszolút ti ezt értitek, hogy vagy hiszel, vagy félsz. Tehát nem nagyon-nagyon fontos, hogy ne éljünk rettegő félelemben, mert nagyon-nagyon sok olyan ember van a világban, aki ebben a rettegő félelemben érz, de ez is egy nagyon fontos üzenet, hogy vagy félsz, vagy hiszel. És itt megint egy igével zárnám a gondolkodásokat, de szeretném egy kicsit is hozzászólnátok ehhez. Ez pedig a Márk evangéliumában van. Ugye a Márk evangéliuma Krisztus mint megváltót mutatja be. És ezért nagyon fontos, hogy megismerjük ezt. Tehát Márk 4:37-41. Ugye elolvasom egyelőre ezt az igét, utána mindjárt jellemezzük egy picit. Szóval ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg! és elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Ez azért jó ez az idézet, több ok miatt is nagyon a szívemhez kötődik ez, mert körülbelül pont egy éve valahogy kivoltunk Izraelbe. Tavaly ilyenkor akkor még lehetett utazni, még nagyon jó, hogy elmentünk. És ott voltunk kis csapatunk a Genezáreti tó, ugye itt a Galileai tenger írja az ige, tehát tudjuk, hogy ez nem tenger, ugyan Galileában van, de ez a Genezáreti tó. És ez a tó, ez egy elég nagy kiterjedésű tó, és amikor jó idő van, meg csend van, akkor gyönyörű szép sima, és el lehet képzelni, hogy lehet itt ilyen nagy vihar. És amikor mi is egy évvel ezelőtt ott voltunk, és hajóra ültünk, mert hajóztunk mi is a Genezáreti tón, hanem egy órán, másfél órán keresztül, akkor ott a tengerészek bizony elmondták, hogy ma is vannak olyan időszakok, amikor nagyon nagy vihar van, hogy még ma is, amikor nagyon nagy hajókkal, mindenféle navigációs dolgokkal és minden van, nem szabad kimenni a tengerbe, mert bármilyen nagy hajó elsüllyedhet. Tehát az, hogy ez mennyire így van, és igazából mindjárt viszonylag ennek a másik üzenetére is, ez nagyon érdekes megtapasztalni. Amikor mi voltunk, természetesen akkor hál' Istennek nagyon szép, gyönyörű napsütés volt, és mint a tükör, olyan volt a tó, a tenger, ugye ahogy az ige írja, de bizony ez nagyon-nagyon megváltozott. És hogy miért van ez a történet leírva az igében, ugye azért is nagyon fontos, mert ha belegondolunk a szituáció, hogy ott voltak ezek a halász emberek, akik ott nőttek fel a környéken, mert ez egy édesvízi tó, ugye ez az érdekes ebben a tóban, és nagyon-nagyon rengeteg hal van benne, még ma is, és még régóta is. Ugye ott Jézus, a történetek a nagy része itt történt meg, ugye a tópartján hangzott el Jézusnak a hegyi beszéde, nagyon sok csoda történt itt, tanítványok az elhívása is itt történt meg gyakorlatilag, tudjuk az igéből. De nagyon-nagyon fontos ez a tó, meg fontos ez a zömet. De az emberek ott élték az életüket, és már meglett halászok voltak. És az egy halászember nem szokott félni attól, hogy a tengerbe vész. De ugye arról van szó, az igében olvashatjuk, hogy nagyon nagy vihar támad, nagy szélvihar támad. És már a hajó gyakorlatilag kezdett vízzel megtelni. Tehát tulajdonképpen, ha most emberi szemmel gondolkodunk, akkor ezeknek az embereknek a félelme jogos volt? Hát az emberi szemmel abszolút, mert óriási vihar, viszonylag kis hajó. Láttuk egyébként azok a hajókat, amik Jézus idejében, ki van több ilyen hajó állítva, szinte nagyon jó volt. És hál' Istennek nagyon nagy figyelmet fordítottak ott a környékbeliek, hogy be volt mutatva, azok nem voltak túl nagy hajók. És ez bizony egy ilyen nagy viharban könnyen esik, és már ha a hajóban víz van, és kezd süllyedni, hát bizony az emberi félelem emberi szempontból jogosnak tűnik. Ennek ellenére Jézus mit mondott? Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Egy kicsit olyan, nagyon hasonlít ez a hajó, meg az egész történet a mai világunkban is, hiszen ugyanitt vagyunk, hogy úgy érezzük, hogy emberileg nézzük, hogy mi történik a világunkban. És sok ember azt mondja, de hát minden okunk megvan arra, hogy féljünk. Hiszen a víz már a hajóban van, mindjárt elsüllyedik, most fordítsuk le a mai világban, hiszen otthon a vírus, és tényleg halnak meg emberek, és tényleg van vírus, és tényleg vannak meg emberek a vírusban, és vannak nagy betegségek is. Miért ne félhetnénk? És ez nagyon-nagyon fontos üzenet, és én úgy gondolom, hogy ez a példa pontosan ezért írtott meg, hogy ez a mai időkre ez abszolút igaz, és hogyha Jézus itt ülne, ugyanezt mondaná, hogy miért féltek ennyire? Miért féltek, hogy miért nincs hitetek? Miért nincs hitetek? És ugye ez arra is nagyon-nagyon fontos, hogy Jézus szavaiból nagyon világosan kiderül, hogy a félelemnek mi a gyökere? A hitetlenség. A hitetlenség. Tehát ezért a félelem és a hit teljesen ellentétes, összeférhetetlen, egymás kölcsönösen kizáró valóság. Tudom, hogy nem kell ezt nektek mondanom, ezt mi tudjátok, és erről sokszor beszéltünk, de én úgy gondolom, mégis nagyon-nagyon fontos üzenet, már csak azért is, mert a világ jelenlegi mai állásából az látszik, hogy az a vihar, amit a hajósokat érte, a mi szituációkban nem csitulni fog, hanem lehet, hogy erősödni fog. Tehát nagy szükség lesz arra, amit Jézus mondott és tanított, és nekünk is nagyon fontos üzenet, és ezzel zárnám a mai gondolkodásunkat, hogy miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? És ugye a hitünk, és erről beszéltünk az eddigiek során is, nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy az első gondolatokkal zárnám, hogy a lelki egészségünk védelmében, tehát nagyon-nagyon fontos ez a három dolog, és ez valamiért a szívemben, hogy újra megismételjem, hogy ne engedjünk negatív gondolatokat az agyunkba, ne is hallgassuk meg, ne is nézzük meg, mert nagyon nehéz az embernek gondolni. Ha valaki naponta végignéz egy tévéhíradót, az esélytelen, hogy ezt meg tudja tenni. Mert annyira erősek az ingerek a fülünkön, tehát a legerősebb ingerek a szemünkön, utána a fülünkön keresztül jönnek, ez a két legerősebb érzékszerünk, és ha ez folyamatosan naponta támadva van, bizony nagyon nehéz megállni. De van egy nagyon-nagyon egyszerű megoldás, azon a készüléken van egy gomb, amit úgy hívnak, hogy on-off, és amikor benyomjuk és azt mondjuk, hogy off, akkor innentől fog ez a probléma megvan oldva. A hírek, ezek a negatív hírek ezer csatornán befakarnak szivárni az életünkben, ettől függetlenül, és ne féljük attól, hogy nem leszünk elég jól informáltak. Ezer módját megtalálják, ha kell más, nem az óriás plakátokon, ha mindent kikapcsoltunk és minden újságot féltettük, akkor az óriás plakátokon is elérnek minket, és minden információ meg lesz. Nem fog senki alulinformált állapotba kerülni, ha ezt megteszi. Tehát nagyon-nagyon javaslom mindenkinek, hogy ezt tegyük, hogy amennyire csak lehet, ezeket a off gombokat mindenhol nyomkodjuk meg, és ezen kívül is, mert utána ott van még, ha leülünk az interneten, ott is a hírekben, első csaj ott már, de ott már mi rajtunk múlik, hogy mit olvasunk el. A televíziónál valaki leül, ha tetszik, hanem muszáj végignézni azt a blokkot, mert a következőt nem tudja megnézni. De ha leülünk az interneten, ott megvan a logás jelentés, hogy átugorjunk blokkokat, és csak azt olvassuk, ami fontos. Tehát nem leszünk való informáltak. És a másik kettőre is nagyon-nagyon legyen erős a hitünk, és megint visszatértünk a hitre, az isteni gondviselésben vetett bizalom, és abban való bizalom, hogy a világ igenis egy pozitív végkifejlet felé megy, mert ez a János jelenések könyve nem véletlenül jutott. Nagyon-nagyon sok vita volt a jelenések könyvéről, nagyon sok ember elvetette, nagyon nagy egyháztanító Luther Márton, Kávin János, nem volt jó véleménye a jelenések könyvéről. És nagyon-nagyon sok olyan értelmezés van, ami megzavarja, de valószínűleg azért, mert még túl messze voltak ezekkel az időkkel. 500 évvel ezelőtt éltek ők is. És abban az időben ugye mindent az egyház irányított, minden egyházi fennhatóság alatt volt. Tehát ezek az idők nem látszottak. Ma már sokkal világosabb nekünk. Sokkal világosabb nekünk, hogy miért írtak meg ezek a könyvek. És látjuk ezeknek a jeleit is. Tehát nagyon-nagyon fontos, és hangsúlyozom, hogy olvassátok a jelenések könyvét, főleg a végét. Értelmezzétek helyesen, kérjétek a Szent Szellem vezetését, mert nagyon-nagyon ne olvasatok jelenések könyvéről könyveket, mert én elolvastam legalább 20-at, 30-et, 40-et, 50-et, csupán azért, hogy legyek képbe, hogy mik vannak a piacon, de nagyon-nagyon félre visznek. Én elolvastam ezt megtérésem elején is, később is, és most is, és ha most is leülök, próbálok csak azért imádkozni, hogy az Isten vezessen ennek az értelmezésében, és ne azok a könyvek, meg ne azok az eddigi tanítások, amiket tanítottak, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon támadott ez a könyv, és talán pont azért, mert egy óriási remény van benne. És én ezzel a gondolattal zárnám, hogy igenis az adventhez hozzátartozik a második advent, Krisztusnak a második eljövetele is, és ugyan vannak itt persze negatív fejlemények is, ezt betitkoljuk, de alapvetően mi tekintsünk a jelenések könyvének a pozitív üzenetére. Tehát Krisztus második eljövetele az, hogy véget ér ez a nagyon gonosz világkorszak, és kezdődik egy 1000 éves királyság, és utána pedig egy örök. Új föld és egy új ég. És ez egy nagyon-nagyon erős holgonynak kell lenni a mi lelki egészségünkben. Hogy igenis, ugyan a világ állandóan egyre nehezebb helyzetbe kerül, mint hogy a szülésnél, az állat pont beszélt, hogy a szülésnél is van egy vajudás is, egy nagyon szó, és sajnos vannak olyanok, akik most már egy ritkán, de belehalnak szülésbe anyák. Nagyon sok volt a világ történelemben, és még ma is, még a leghosszabb vekszözöknél is van, hogy a szülőanya meghal egy szülésbe, ez nagyon szomorú, de azért az esetek 90, most már 99,90%-ában hál' Istennek nem. És amikor az a nagy vajudás van, utána egy gyönyörű, csodálatos, új teremtmény születik. Én annyira szeretem az újszülötteket, és nem tudom, hogy hogy vagytok ezzel, nem, annyira gyönyörűek. És úgy kell, ugyanebben a reménységben kérni, hogy van ez a mostani világunk, van a vajudás, de ott lesz a végén egy gyönyörű szép új szövet, mint a vajudásnál, és ez az új ég és az új föld. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi ebben bízunk és ebben reménykedünk, és abba, hogy mi is részesei leszünk az új égnek és új földnek. Ámen! Le is járt az idő, úgyhogy egy imával zárjuk. Mennyireket? Hátunk neked a jelenések könyvéért, hátunk a Dániel könyvéért, és hátunk neked azért, hogy te tanítasz minket nem csak az első adventről, hanem a második adventről is. És mennyire kell, mint ahogy nagy reménységünk és nagy örömünk van az első adventben, Krisztusnak a földre jövetelében, Istennek a megtestesülésében, ugyanúgy nagy örömünk és reményünk van a jelenések könyvének a záró szakaszában, amikor az új égről és az új földről ismertesz meg minket. Hálásak vagyunk ezért a könyvért, mennyire kell, és köszönjük neked ezt a vigasztalást a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Amen.